Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Az Úr az Isten, ő adott nekünk világosságot. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Amen. Köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival is. Kegyelem néktek és békesség Istentől és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, énekeljünk Istennek, dicsérjük őt és magasztaljuk, énekeljük a 162. dicséretünk első versszakát. Isten tiszteletünk kezdetén, valljuk meg Istennek bűneinket, jöjjünk így elé. Ezt a bűnvallást énekszóval tesszük most meg, a 345. dicséretünknek az éneklésével, és amíg éneklünk és bűnt vallunk, foglaljuk el a helyünket. Imádságunkkal is valljuk meg bűneinket. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. A bűnvallásra válaszolva, én, mint méltatlan, bár elhívott szolga, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát, amelyet ingyen kegyelemből megad az Úr. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Testvérek, foglaljuk most el a helyünket. Folytassuk tovább Istenünk magasztalását, örömmel, tiszta szívvel, énekeljük a 393. dicséretünknek mind a kettő versszakát. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz, örök Isten. Amen. Testvérek, hallgassátok meg, hogyan szól hozzánk Isten ígéje az Efézusi levélnek az első fejezetéből, a 3-tól 14-ig tartó vers kerül felolvasásra.
Isten magasztalása Krisztusért. Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van, az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak a kijelentetett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért szent lélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.
Testvérek, hajtsuk most meg a fejünket, imádkozzunk. Mindenható atyánk, hálát egy szívvel vagyunk itt előtted. Köszönjük, hogy te szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy nem vagy közömbös irántunk, hanem szólsz a te igéddel, üzensz nekünk. Kérünk, Urunk, hogy a mi szívünket tedd nyitottá a lelked által. Olyan sokféle kéréssel, szándékkal, motivációval vagyunk itt. Te ismersz bennünket, ismered a vágyainkat, ismered a kérdéseinket. Kérünk most azért, hogy add azt nekünk a mai Isten tiszteleten, amire igazán szükségünk van. Segíts, hogy tudjuk elengedni azokat a dolgokat, amik nem a megfelelőek most ezen az alkalmon. Add, hogy tudjuk kizárni azokat a gondolatokat, amik akadályoznak bennünket abban, hogy rád figyeljünk. Kérünk, Urunk, hogy egészen tégy készé, tégy alkalmassá minket arra, hogy meghalljunk téged. A szívünket készítsd fel, hogy azt a szót, amit te mondasz, azt az igét, amit küldesz nekünk, azt tudjuk befogadni. Egészen mélyen járja át a mi szívünket. És hát, hogy ezután hadd lehessen valóban változás a mi életünkben. Hadd teremhessük azokat a gyümölcsöket, amiket te megígértél nekünk. Kérünk, Urunk, hogy így teljesítsd ki az életünket. Hadd éljük át, hogy a te kezedben vagyunk, és te vagy az, aki küldesz bennünket a nagyvilágba. Te vagy az, akivel egy napot, vagy egy másfél órát együtt töltünk, de az mégis hatással van az egész hetünkre. Így kérünk most, hogy vér tesz fel minket a te erőddel, a te evangéliumoddal, a te lelkeddel. Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek! Az ige hirdetése készülve énekeljük a 372. dicséretnek az első versszakát. Testvérek, az az ige, nyugodtan maradjunk a helyünket elfoglalva, az ige hirdetés végéig fogok szólni, hogyha majd felálljunk. Az az ige, amely alapján Isten üzenetét szeretném ma hirdetni közöttetek, megtalálható az elhangzott lekcióban, és most szeretnék ahhoz olvasni még egy verset, János evangéliumának a 15. fejezetéből a 16. verset, amely így hangzik. Jézus mondja, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. És arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Kedves testvérek, most tegyük fel a kérdést magunknak, hogy milyen céllal, milyen motivációval jövünk egy-egy Isten tiszteletre. Milyen vágyak vannak a mi szívünkben. Általánosságban valószínűleg jövünk azzal a kéréssel, hogy Isten erősítsen meg bennünket, vigasztaljon meg bennünket, adjon válaszokat a kérdéseinkre. Jövünk azzal a vágyjal, hogy érezzük az ő jelenlétét. Nem tudom, hogy volt-e már olyan, biztosan volt, de talán ritkábban jövünk azzal a vágyakozással, hogy azt kérjük, hogy Uram, itt vagyok, küldj, ahova akarsz. Uram, itt vagyok, mondd el, hogy hogyan tudlak szolgálni téged. Mondd el, kihez küldesz. A mai napon folytatjuk a két héttel ezelőtt megkezdett egyház sorozatunkat, és ma egészen egyszerű dolgokról lesz szó, kettő kérdésre keressük a választ. Az első az úgy hangzik, hogy kik alkotják a gyülekezetet, az egyházat, kikből áll az egyház. A másik kérdés pedig ehhez kapcsolódva, mi a küldetésük, feladatuk ezeknek az embereknek, miért pont ők alkotják az egyházat, miért pont mi alkotjuk a gyülekezetet. Életünk során sokszor kell választani. Vannak súlyos, fontos döntések, és vannak egészen egyszerű, nagyon könnyű választások is. Például választhatunk, hogy hogyan isszuk a kávénkat, vagy egyáltalán iszunk-e kávét. Én sok laktózmentes tejjel és másfél kanál cukorral szeretem a kávét inni. Ez egy egyszerű döntés. De van, hogy ennél fontosabb dolgokban kell döntenünk. Például ilyen döntés az, amikor egy pár azon gondolkozik, hogy örökbe fogadjanak egy gyermeket. Olvastam egy statisztikát arról, hogy azok a szülők, akik gyermekeket akarnak örökbefogadni, mi alapján választanak, hogy mit írnak be az adatlapom az egyéb kívánság rubrikába. Általában az szokott bekerülni, hogy a gyermek legyen fehérbőrű, vagy az, hogy ne legyen roma származású. Ma Magyarországon az örökbefogadó szülők 66%-a kizárja azt, hogy egy roma származású gyermeke legyen. Talán lehet, hogy azért, mert azt gondolják, hogy kevesebb képességgel rendelkeznek, kevésbé értékesek. Amikor mi választunk és mi vagyunk döntéshelyzet előtt, választási lehetőségek közül kell választanunk, akkor általában a legjobbat, legokosabbat, legértékesebbet, leggazdaságosabbat, leghatékonyabbat, leget választjuk. Legyen szó gyermekről, házastársról, iskoláról, munkahelyről, barátokról, vagy akár egy autóról. Isten ebben teljesen másképp gondolkozik, mint mi. Isten, amikor kiválaszt embereket, akár minket, hogy az ő gyermekei legyünk, nem a bőrszínünket, nem az intelligenciánkat, nem az értékességünket, nem a képességeinket veszi figyelembe, hanem így olvasunk róla Pál apostolnál. Mert nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim. Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Amikor Isten választ, akkor ő nem a legjobbat választja. Emlékeztek, hogy Mózes mit reagál, amikor Isten kiválasztja őt és megbízza egy küldetéssel? Felsorolja, hogy mennyire nem jó választás. Nem tudok beszélni, nem vagyok a szavak embere, nem fog rám hallgatni a fáraó, és mások is kétségbe fogják vonni a szavamat, nem fognak hinni nekem. Mint ha azt mondaná Istennek, hogy nem értem, hogy miért a legbénább embert választod erre a feladatra. Mózes önbecsülése ekkor nem túl magas, amint látjuk. Fél a feladattól, és nem látja magában azt a lehetőséget, amit az Isten lát ő benne. Biztosan emlékeztek Jeremiás elhívására is. Amikor ő meghallja, hogy Isten prófétai szolgálatra akarja elhívni, akkor zsigerből azt válaszolja, hogy hiszen nem értek én a beszédhez, mert fiatal vagyok. Jeremiás azt gondolta, hogy a fiatalsága teszi alkalmatlanná őt arra, hogy az Isten szolgálatába álljon. Nem tudom, hogy az itt ülők közül ki hogyan látja magát. Talán mi is az elsődlegesen a negatív tulajdonságainkat tudnánk felsorolni, és arról tudnánk hosszú listát írni, hogy mi nem jó bennünk. Miért nem vagyunk jó választások? és csak később jutna eszünkbe néhány pozitív is. Talán azt is megkökkentőnek tartjuk, hogy miért pont minket választott ki Isten arra, hogy a gyülekezetet alkossuk, hogy az egyháznak a tagjai legyünk. Miért pont mi vagyunk azok, akik itt ülünk ezekben a padokban, akik ehhez a gyülekezethez tartozunk. Miért nem azt az okosabbat, szebbet, vagyonosabbat vagy előkelőbbet választotta? Isten nem annak lát minket, mint amit mi gondolunk magunkról. Ő látja bennünk azt a lehetőséget, ami előttünk még rejtve van. Ő teljesen ismer minket. Már születésünk előtt kigondolta az életünkre vonatkozó tervét. Látja bennünk azt a lehetőséget, akikké válhatunk, hogyha őt követjük. Isten kiválasztja a parászna Ráhábot, hogy Izrael népe elfoglalhassa az ígéret földjét. Kiválasztja a kicsi, szinte gyerek Dávidot, hogy legyőzze Góliátot. Kiválasztja a vámszedő Mátét, hogy a tanítványa legyen. Kiválasztja a keresztényeket üldöző és öldöklő Sault, hogy a gyülekezet plántáló Pál legyen belőle. Isten kiválaszt engem és téged is, minden hibánkkal és bűnünkkel együtt. El tudod-e fogadni ezt a személy szerinti kiválasztást? El tudod-e fogadni azt, hogy ő nem csak úgy egy nagy hálóval beterelte azokat az embereket, akik épp beakadtak a hálóba, hanem teljesen tudatosan téged akart választani. Tudta, hogy ki vagy, ismer téged, és azt akarja, hogy az ő gyermeke legyél. Megtervezett, előre eldöntött, és szeretetből kiformált tervbe akar részesíteni téged. Ha ezt el tudod fogadni, hogy kiválasztott vagy, és elhiszed, hogy személy szerint te kell lesz az Istennek, hogy számít rád, és hogy hisz benned, akkor itt kezdődik az egész történet. Ez a kezdete a történetünknek, ez az első lépés. Sokszor azt gondoljuk, hogy az Isten gyermekévé válás az utolsó lépése a történetnek, de nem. Ez a kezdete az egésznek. Talán itt meg is állnánk. Örülünk, hogy kiválasztottak vagyunk. Jó ebbe a közösségbe tartozni. Olyan jó egyre jobban megismerni egymást. Szuper programok vannak itt a gyülekezetben. Jó részt venni ezekben. Jó érezni azt, hogy feltöltődik a szívünk, amikor itt vagyunk. Hogy kedvesen fogadnak bennünket a többiek. De nem ez a végcél. Nem a mi lelki kényelmünk Istennek a végcélja. Amikor Jézussal a megdicsőülés hegyén volt Péter, János és Jakab, akkor Jézus a szemük láttára elváltozott, arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a világosság. És látták, ahogy Jézus Mózessel és Illéssel beszélget. És akkor ezt mondták, Uram, jó itt nekünk, felállítunk három sátrat, maradjunk itt. Jól érezték magukat, a csoda részesei voltak. Olyan lelki és szellemi magasságot tapasztaltak meg, amit azelőtt soha. Ledöntötte őket a lábukról ez az egész esemény. És ők ott akarnak maradni. Még többet és többet meg akarnak tapasztalni ebből a lelki láthatatlan történésből. Ebből a tisztából és ebből a szentből. Persze, hogy jó. Mi is szívesen ott maradnánk egy-egy táborban, egy-egy éneklésben. Amikor azt érezzük, hogy a lelkünk szárnyal, hogy a szívünk megnyugszik, hogy békesség önt el bennünket, hogy egészen más élettérben vagyunk, mint amilyenben korábban voltunk. És azt gondoljuk, hogy bárcsak tovább tartana, bárcsak itt maradhatnánk. De nem maradhatunk itt. Ahogy Péterék sem maradhattak ott a hegyen. Lejöttek a hegyről, és jött egy holdkóros fiú, a parázna asszony, az 5000 ember. Folytatódott tovább a történetük. Gyógyítani kellett, tanítani, segíteni, szabadítani. Voltak bukások is. Például, amikor Péter háromszor megtagadta Jézust. Nem egyenes, nem gyönyörű térkővel kirakott, nem árnyékos, kellemes utat ad elénk az Úr, hanem arra hív Jézus, hogy őt kövessük, a göröngyös, hegyes, völgyes úton kövessük őt. Isten nem csak az asztalához ültet le, hogy vele együtt együnk és örüljünk, hanem az ő munkatársaivá is fogad bennünket. Isten azért választ ki egyeseket, hogy elérje a többieket. Az ő kiválasztása, az nem öncélú. Mi sem lehetünk öncélúak, sem a gyülekezetünk, sem az egyéni életünkben. Már az Ószövetségben is látjuk ezt, amikor Isten népe, Izrael elkezdi elfoglalni a megígért földet. Elhíresülnek arról, hogy mint az a nép, akinek az Istene erős és hatalmas, és képes legyőzni mindenki mást. Vannak olyanok is, akik hozzájuk csatlakoznak. Az Ószövetségben Izrael feladata az, hogy jellé legyen a többi nép között. Nem öncélúan van kiválasztva. Amikor Isten kiválaszt embereket az Ószövetségben, mikor megszólítja Ábrahámot, vagy Jákobot, majd a többieket, akkor az mindig az egész nép érdekében történik. Nem egy egyéni szuperhős karriert akar bejáratni velük. Nem nekik adja azt, hogy ők lesznek a hősök, és senki más nem számít. Ábrahámnak azt ígéri, hogy általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. És ebbe igen beletartozik az, hogy az egyéni életében áldott ember lesz, sok gazdagságot megtapasztal, lelki ajándékot. De mindez nem áll meg ő nála, hanem ez a gazdagság és lelki ajándék tovább árad, kiárad. Ez a fajta kiválasztás végigvonul az egész Biblián. Az Új Szövetségben, Jézus eljövetelével láthatjuk, hogy eltöröltetik minden határ. Az evangélium idegeneknek, pogányoknak, zsidóknak egyaránt hirdettetik. És elkezd beteljesedni az az ígéret, amit még Ábrahám kapott, hogy áldást nyer a föld minden nemzetsége. Isten kiválaszt egyeseket, hogy elérje a többieket. Amíg azt hallgattuk, hogy kiválasztottak vagyunk, és mennyire személyre szabottan gondolkozott Isten rólunk, akkor talán az nagyon-nagyon nagy melegséggel, szeretettel és örömmel töltött el minket. És ez a szakasz az, ami már kimozdít minket ebből a jó kis érzésből. Ez az a szakasz, ami már a komfortzónánkon kívülre hív. Ami már arra buzdít bennünket, hogy lépjünk, hogy tegyünk, és ne tartsuk meg magunknak mindazt, amit kaptunk. Isten kiválaszt egyeseket, hogy elérje a többieket. Hozzá kell még tennem ehhez a kiválasztáshoz, hogy Isten kiválasztása soha nem negatív. A halálra, pusztulásra, kárhozatra nem választ ki, és nem rendel el. Az ő kiválasztása az mindig pozitív. Isten azért választ ki egyeseket, hogy elérje a többieket. Azt olvastuk a lekcióban, hogy kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feltetetlenek legyünk előtte szeretetben. Amikor még nem hívőként arra gondolunk, hogy hogyan kerülhetnénk Isten közelébe, hogyan válhatunk keresztény emberekké, akkor a mi logikánk szerint először igyekszünk hátrahagyni a bűneinket, megtisztítani magunkat, letenni pár rossz szokást. És majd akkor, ha mindezeket megtettük, majd akkor talán készek leszünk arra, hogy valóban keresztényé váljunk és Istent kövessük. Isten erről is egészen másképpen gondolkozik. És az a sorrend, amit ő határoz meg, az nem felcserélhető, nem módosítható. Mert az ő sorrendje az az evangéliumról szól. És ez úgy hangzik, hogy ő akkor kiválaszt minket, amikor még nem vagyunk szentek, nem vagyunk tiszták. Hanem úgy, tisztátalanul és szentségtelenül hív el bennünket, Krisztusban. És a Krisztusban való létnek a következménye az, amit itt az igényben olvasunk, hogy szentek és feltetetlenek lehetünk. Nem mi tesszük ezt magunkkal, hanem Isten kegyelmének és szeretetének a megismerése formál át bennünket. Szenté és feltetetlenné. És ez a logika az, amit nekünk nehéz elfogadni önmagunkkal szemben is, és talán másokkal szemben is. Mert lehet, hogy ránézünk valakire, és azt mondjuk, hogy hú, hát hozzá nem illene a gyülekezet, meg a kereszténység, mert annyira távol van. Na Isten pont azt az annyira távol embert akarja megszólítani és elhívni. Talán könnyebben megértjük, ha azokra a tárgyakra gondolunk, amik valami miatt elromlottak, de mi nem dobtuk ki őket, hanem megjavítottuk, felújítottuk. Sokszor egy ilyen felújítás után még jobb lesz az a tárgy, mint eredetileg volt. Szoktuk is mondani, hogy jobb, mint újkorában. Az Isten kezében mi emberek is jobbá tudunk válni, jobbak leszünk, mint újkorunkban. Jézus mondja a János evangéliumában, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. Arra választ ki Isten, bennünket, hogy őt dicsőítsük, hogy szentek és feltehetetlenek legyünk, és hogy gyümölcsöt teremjen az életünk. Nem tudom, hogy ki milyen ember társaságában szeret lenni, de nekem nagyon jól esik, amikor olyan emberek vesznek körül, akikben van őszinte szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség és mértékletesség. Az ilyen emberek vonzóak, jó hozzájuk tartozni. Akiben van szeretet, öröm és békesség, azoknak a kisugárzása vonz minket, mint egy illatos virág. A jóságuk, hűségük és szerítségük tud világítani, még a legreménytelenebb helyzetekben is. És amikor ilyen emberekkel találkozunk, akikből ez sugárzik, akkor elkezdünk gondolkodni, hogy ilyen vagy. Honnét jön ez a hozzáállás, ez a lelkület, ez a kisugárzás? Honnét van ez a békesség benned még ebben a helyzetben is? Te még vele is szót tudsz érteni, akit már az egész közösség utál? Miért vagy ilyen jóságos mindenkivel? Hogy lehet ennyi türelmed? Még egy lépés, és a kérdező már is ott van Istennél. Mert nem csak extra missziós programokkal, nagy beszédekkel és előadásokkal lehet megtérésre hívni embereket. Nem azok érnek mindig célt, hanem a keresztény ember jelenléte. Még semmit nem tett, semmi extrát, csak jelen van, ott, ahol éppen van. Keresztény vagy nem keresztény közösségben. Jelen lenni munkahelyen, családban, buszon, foci edzésen, iskolában, óvodában, szülői közösségben. A környezetünk határozza meg azt, hogy épp mikor kik vagyunk, vagy Isten határozza meg azt, hogy kik vagyunk, és nem számít a környezetünk. Ott vagy-e? Jelen vagy-e? Hagyod-e, hogy az emberek meglássák a lélek gyümölcsét a te életedben? Hagyod-e, hogy az emberek egyenek ebből a gyümölcsből? Vagy csak sietsz, elkapkodod, legyünk már túl rajta, kényelmetlen lenne ilyen hitbeli dolgokról beszélgetni, akár a munkahelyen, vagy a többi szülővel, vagy akár itt a gyülekezetben. Pedig testvérek, a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Sóvárogva várja, hogy megjelenjünk keresztény emberként, nem csak itt a gyülekezetben, hanem leginkább kint a világban, hogy jelen legyünk. Miért választ ki Isten egyeseket? Hogy elérje a többieket. Rajtad keresztül elérhető az Isten. Rajtad keresztül elérhető az Isten. Mi, mint református gyülekezet, mint a kiválasztottak közössége, jó illat vagyunk a városban. Tudunk világítani a sötétben. Isten nem öncélú, önmaga körülforgó embereket és közösségeket szeretne formálni. A célja az, hogy mi jellé lehessünk ebben a kerületben, ebben a városban. Milyen a mi közösségünk? Befogadó? Elfogadó? Nézzünk körbe. Milyen embereket látunk magunk körül itt a padokban? Mindenféle társadalmi rétegből vannak itt. A kerület bármely lakosa eljöhet és helyet kap. Elfogadóak vagyunk annyira, mint amennyire Isten az volt velünk szemben, amikor kiválasztott minket. Összefoglalásul, vidd magaddal ezeket a kérdéseket, gondold át, hogy hol tartasz a történetedben. Elhiszed, hogy Isten kiválasztott téged minden hibáddal és bűnöddel együtt. Megéled, hogy Isten gyermeke vagy, hagyod, hogy formáljon téged. Világítasz a sötétben? Jó illat vagy? Elérhető vagy? Megszólítható vagy? jelen vagy? Gondolkozzunk ezeken a kérdéseken, és bátran nézzünk szembe vele, hogy Isten valóban küldetésbe tudjon állítani bennünket, hogy a mi kiválasztottságunk ne rekedjen meg, ne stagnáljon egy ponton, hanem ha tudjon kiteljesedni, ha tudjon valóban kiteljesedni abban a tervben, amit Isten tervezett. Adja Isten, hogy egyre inkább a mi közösségünk is betöltse a célját, igen tudjon mondani az elhívásra, hogy a sok kifogásunkat háttérbe tudjuk szorítani, és Istennel együtt mi is tudjunk a láthatatlanra nézni, és meglátni a lehetőséget ott is, ahol más nem látja. Így legyen. Amen. Testvérek, az üzenetre válaszolva, énekeljük a 105. dicséretnek az első versszakát. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk, testvérek! Mindenható Atyánk, örömmel, hálával és kicsit megszeppenve halljuk azt, hogy kiválasztottak vagyunk, hogy nem a mi jóságunk, vagy intelligenciánk, vagy képességeink miatt választottál ki bennünket. Köszönjük azt, hogy a te kiválasztásod az egészen másképpen működik, mint ahogyan mi szoktunk választani. Kérünk, Urunk, hogy segíts bennünket, hogy ha tudjuk betölteni a kiválasztottsággal járó küldetésünket. Az egész közösségünk, ez a kiválasztott gyülekezet, ha tudja betölteni azt az elhívást, amire elhivatott. Megvalljuk neked is, bocsánatot kérünk azért, amikor önmagunk miatt jövünk ide, csak saját magunk miatt tartjuk a kapcsolatot te veled, amikor abban reménykedünk csupán, hogy a mi életünket kiteljesíted és megáldasz bennünket azokban a tervekben, amiket mi találtunk ki, megvalljuk neked, hogy nagyon sokszor öncélúan gondolkozunk saját életünknek a megvalósulásán, hogy saját magunkért imádkozunk nagy részt. Kérünk, Urunk, hogy nyisd ki a mi szemünket, nyisd ki a mi lelkünket, hogy tudjunk másképpen gondolkodni. Add, hogy valóban őszintén tudjunk együtt érezni kirekesztettekkel, szegényekkel, a lélekben szegényekkel, a betegekkel, azokkal, akik nincsenek itt, hanem valami egészen más önpusztító tevékenységet végeznek. Kérünk, Urunk, hogy attól, hogy mi ne legyünk önmagunk körül forgó keresztények, hanem tudjunk tovább lépni, meglépni azt a következő lépést, ami a te nagy történetednek a folytatása. Kérünk, hogy vonj be bennünket ebbe a történetbe, és mi lelkesen, tiszta szívvel, örömmel hadd tudjunk követni téged. Hadd tudjunk mi is megszólítani, elérhetővé válni, jelen lenni. Megvalljuk neked, hogy nagyon sokszor nehéz felvállalni azt, hogy mi keresztény emberek vagyunk. Nem csak kimondani azt, hogy igen, keresztény vagyok, hanem egy-egy témában olyan véleményt nyilvánítani, legyen szó bármilyen témáról, ami arról árulkodik, hogy mi egészen más értékrenddel éljük ezt életünket. Kérjünk, Urunk, hogy add, hogy a következő héten hadd kerüljünk olyan helyzetekbe, amikor a mi hitünk próbára van téve, amikor a mi hitünknek helye van arra, hogy megvalljuk azt mások előtt. És kérünk, hogyha kell, akkor szembesíts, hogy igen, ebben még sokat kell fejlődnünk. Hogyha kell, akkor erősíts, adj szavakat a szánkba. Kérünk, Urunk, hogy ne engedd, hogy megrekedjünk egy ponton, hanem add, hogy tudjunk tovább növekedni és fejlődni, hogy illatozzunk, hogy gyümölcsöt teremjünk, és hogy engedjük hagyni, hogy arról a gyümölcsről valóban egyenek a körülöttünk lévők. Kérünk, Urunk, hogy hadd értsük meg a küldetést, hogy azért választottál ki minket, hogy rajtunk keresztül elérd a többi embert. Köszönjük, hogy a te kiválasztásod az nem kirekesztő, hanem mindent és mindenkit magába foglaló. Kérünk azért, hogy valóban hadd valósulhasson meg az életünkben ez. Eléd hozzuk a betegeket, azokat, akik testileg, lelkileg szenvednek. Imádkozunk értük és könyörgünk értük. Áld meg őket, adj nekik erőt, adj nekik reményt és vigasztalást. És Urunk, eléd hozzuk a gyászoló testvéreinket is, akik az elmúlt héten, hetekben veszítették el a szerettüket. Kérünk, hogy nyugtasd meg az ő szívüket, adj nekik békességet, adj nekik olyan közösséget, olyan helyet, ahol fel tudják dolgozni a gyászukat, ahol kimondhatják őszintén az érzelmeiket, legyen azok bármilyenek. És kérünk, Urunk, hogy te legyél az, aki végül megvigasztalod őket. Urunk, légy a városunkkal, légy az országunkkal, a nemzetünkkel. Hadd ébredjen fel mindenki. Hadd lássa meg mindenki, hogy mennyire csodálatos Isten vagy. Hallgass meg, Urunk, Jézus Krisztusért, a te fiadért. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, foglaljuk el a helyünket, és hallgassátok meg a hirdetéseket. Szeretném hirdetni, hogy jövő hét vasárnap már nem ketté osztva lesz a gyülekezetünk istentiszteleten, hanem mindenkit a délelőtti 10 órakor kezdődő alkalomra várunk, kicsiket és nagyokat, ebben a nyári időszakban nem tartunk 2 istentiszteletet vasárnap. Szeretném hirdetni, hogy lassan visszaállnak a csoportjaink, most már szinte mindegyik csoportra jöhetünk. Egyes helyeken azért lesz nyári szünet, például a csütörtöki 8 órakor kezdődő bibliaóra nyári szünettel, de szeretnénk hirdetni, hogy mindenkit várunk a kedd esti 6 órakor kezdődő bibliaórára. Ez az, amin a nyári szünetben mindenki részt tud venni, úgyhogy szeretettel várunk erre mindenkit. Az ifjúságot, a konfirmációs korosztályt is, és az ifiseket még ma estére várjuk egy ilyen nyárnyitó vagy tanévzáró ifjúsági istentiszteletre, amelyre természetesen a szülőket és felnőtteket is várjuk, ez ugyanolyan rendben zajlik még, mint az előző vasárnapokon, de hogyha van olyan ismerősünk, aki esetleg nem hallotta ezt a hírt, akkor adjuk tovább neki, még nem késő. Szeretném hirdetni, hogy ma Balla Csaba testvérünk olvasta az igét, és köszönjük szépen a szolgálatát. Az elmúlt héten búcsúztunk Szarka Lajos, 91 éves korában elhunyt testvérünktől. Temetésén a vigasztalás igéje Péter első levelének első részének 24. és 25. verse alapján szólt. Minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és elhull a virág, de az Úr beszéde örökké megmarad. Isten vigasztaló szeretetét kérjük és kívánjuk a gyászoló család számára. Szeretném hirdetni továbbá, hogy az online istentisztelet továbbra is megtekinthető a YouTube csatornánkon, ezt lehet követni, és Az egész nyáron szeretnénk ezt folytatni. Úgyhogy ha valaki nyaralás miatt, vagy bármi miatt nem tud eljönni ide a templomba, még a napozó székből is megteheti azt, hogy lélekben velünk van. Reményeink szerint jövő héten már fogunk úrvacsorázni. Erre a megfelelő higiéniai feltételek úgy tűnik, hogy biztosítottak, úgyhogy várjuk a kedves testvéreket, hogy így a nehéz időszak után újra együtt legyünk ilyen formában is. És szeretném végül hirdetni, hogy a heti ima téma javaslatunk az az, hogy a zenés alkalmakért imádkozzunk, azoknak a szolgálóiért, az énekkarért, a vesperáért és az ifjúsági zenekarért, hogy ők valóban nagyon idejük tudjanak gyakorolni, és amikor itt vannak és szolgálnak, akkor azt tudják szívből, lelkesen tenni. Köszönöm szépen!
Áldás békesség! Én is szeretettel köszöntök mindenkit, itt és azokat, akik az online közvetítést nézik, és különösen azokat, akik először vannak közöttünk. Hívjuk őket, várjuk, jöjjenek máskor is. Kérjük, figyeljék a feltámadás.hu honlapot, hiszen elég gyorsan változnak a feltételek, és ott tudjuk közvetíteni a híreket. A kivitelező készre jelentette gimnáziumi épületünket, jelenleg is folyik a műszaki átadása, illetve a hibajavítás. Óvodánkba konyhai munkatársat és dajkát keresünk, jelentkezni az intézményvezetőnél lehet. Napközi sittantáborokat tartunk július 27-e és 31-e között a felsősöknek, és augusztus 3-a és 7-e között az alsósoknak. Jelentkezni szintén a honlapon, illetve a lelkészeknél lehet. A gyülekezeti tábor augusztus 20-a és 26-a között Balatonszárszón lesz. Úgy lassan betelik a létszám, tehát azért kérjük, hogy akinek még van erre érkezése, hogy szeretne egy kicsit lazítani, de ugyanakkor egy színvonalas szellemi programon is részt venni, és építeni a közösséget, kicsit jobban megismerni, hogy kik is tartoznak a budafoki gyülekezethez, azok jöjjenek. A alsó korhatár az talán olyan 3-4 hét, a felső korhatár nincs. Azért, hogy támogassuk a kisebb jövedelmű testvéreket, ezért folytatjuk a gyűjtést rá, ezzel is fejezzük ki a közösség egységét, és a jelentkezési lapon, akinek támogatásra van szüksége, akkor ez beírhatja is. Kérjük, hogy azt is jelezze, hogy ugye mennyi támogatást kér, vagy mi az, amit saját maga is ki tud fizetni. Kérjük a testvéreket, hogy itt, akik itt vannak, azok a templomi sejtpénz lehetőségét használják ki, illetve akik meg távolabb, azok az online utalást valósítsák meg. Köszönjük az eddigi odaadást, hiszen azt látjuk, hogy a krízis helyzet ellenére egészen jól áll a gyülekezet anyagi helyzete. Az úrvacsora higiéniájának az erősítéséhez további 20 darab ezüstkehely beszerzését tervezzük, mintegy 200 000 forint értékbe, erre is külön adakozást hirdetünk, amit a pénztárosi asztalnál befizetéssel vagy a számlaszámra utalással tudunk támogatni, úgyhogy ráírjuk, hogy úrvacsorai kehely támogatását szánjuk. És hát akkor mindenkinek sok örömet kívánok ebbe a jó meleg időbe. Problémáztunk, hogy sok az eső, pedig örülhetünk, hogy szépen nőnek a növények. Most meg problémázunk, hogy milyen meleg van, örüljünk neki, hogy süt a nap, és akkor jól lesülhetünk. Áldás békesség!
Záró énekként énekeljük a 397. dicséretnek mind az 5 versszakát.
Thank you.
hálával fogadjuk Isten áldását. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Áldás békesség!